kenet azért van, hogy a Krisztus fölmagasztalódjon, és Krisztusból élj. Azt mondja az Efézus 1.3. Áldott legyen az Isten, ami Urunknak, Jézus Krisztusnak atya, aki megáldott minket minden szellemi áldással a mennyekben, a Krisztusban. Mikor lettél megáldva? Teremtés előtt. A teremtés előtt. Mikor féltél hozzá az áldásaidhoz? A kereszt után. Mi történt a keresztem? Krisztus elhordozta az átkot, hogy odaadja neked az áldást. Hol van az áldás? Azt mondod, hát azt olvastuk, hogy a mennyekben. De van még valami ott. A Krisztusban. Ki lakik a szívedben? Krisztus. Hol van az áldás? A szívedben. Krisztus hordozza az áldásodat. Benned van minden áldás. Mert Krisztus él benned. És magas helyekre visz a Krisztus, azt mondja az ige. Kiben nincs Krisztus szelleme közöttetek? Mindegyikünkben Krisztus szelleme van. És Krisztus szellemében van minden szellemi áldás. Készen van a szellemedben minden szellemi áldás. Krisztusban. Magas helyekre visz az Úr, hogy meglásd ezeket. A kenetben van, a felkentben minden szellemi áldás. És benned van a felkent. És mivel benned van a felkent, ezért benned van az áldás. Mert a felkent hordozza az áldást. És mindjárt van még időm, elmegyünk majd arra, hogy hogy kell átvenned az áldást. A Galácia 3 alapján. Hogy kell átvenni az áldást. Mi az, hogy áldott vagy? Az egyház áldott akar lenni, de lehetetlen áldottnak lenni, erre csak Krisztusban lehetséges. Csak Krisztusban van az áldás. És még egy dolgot mondok. Krisztus, mikor eljött, akkor Krisztus a múltból élt, amit elhozott előre a teremtésben Isten. Emlékeztek, mikor 1 Mózesben mit mond Isten? Hogy megnyugodott a 7. napon Isten. Bevégezte a cselekedeteit. És amikor eljött Krisztus, hogy megtestesüljön, eljött Krisztus, hogy 33 éven keresztül itt szolgáljon, akkor Krisztus ebből élt, hogy minden el van végezve. Sőt, ki volt mondva, a Jelenések könyve alapján tudod, hogy meg van feszítve a Krisztus, és meg van váltva az emberiség. Eldöntötték, és akkor kimondták ezt ketten, az valóságá vált. És Krisztusnak a korszaka a második korszak, amikor Isten fia behozza ezt a valóságba, ami el van készítve. És van egy harmadik korszak. Krisztus keresztje után. Amikor az egyháznak kell ebből élnie, ugyanúgy, mint Jézus, a meg nem látott, meg nem ragadott javakból, ami természet fölötti világban van fönntartva. Tehát van 3 korszak. A teremtés korszaka, Krisztus korszaka, és Krisztus utáni korszak. Mert Krisztus sem a fizikai valóságból élt, hanem a szellemi valóságból. Úgy, hogy tudta, amit Isten fia amit az atya elkészített számára, abban akart élni. És a kereszt után mi történt? Mi miből élünk? Amit a fiú elkészített. Amit a fiú elkészített. De befejezem a Mikeást, aztán tovább megyünk. És utána szeretném mutatni neked valamit. Itt vagyok, 22:15. És mikor királyhoz ment, mondta néki a király, Mikeás, elmenjünk ki Rámot-Gileád ellen hadba. Vagy elhagyjuk. Ő pedig mondta, menj fel, járj szerencsével. Az Úr kezedbe adja a királynak. És mondta neki a király, még hányszor kényszerítselek téged, az igaznál egyebet nem mondj nekem az Úr nevében. És mondta, és utána elkezd mondani, hogy láttam az egész Izraelt szétszéledve a hegyeken, mint a juhokat, amelynek nincsen pásztoruk. És mondta az Úr, nincsen ezeknek uruk, térjen vissza kiki az ő házának békességében, házához békességben. És mondta az Izrael királya Józsafátnak, nem, megmondtam én neked, hogy jót nekem nem fog jövendőlni, hanem csak rosszat. És mondta Mikeás, azért halld meg most az Úr beszédét. Láttam az Urat az ő székében, figyelj, ülni, egész mennyei sereget az ő jobb és bal keze felől mellette állni. Bepillantást látunk az Istennek a birodalmába, hogy jobb és a bal kézről tömérdek szellemi lény. És mondta az Úr, kicsoda csalja meg Akhábot, hogy felmenjen és elveszen Ramot-Gileádnál. És ki egyet, ki más szólt. Akkor jött egy szellem, aki az Úr elébe állt, és azt mondta, én akarom megcsalni őt, az Úr pedig mondta neki, miképpen, kimegyek, hazug szellem leszek, minden ő prófétainak szájába, akkor mondta az Úr, csald meg, győzd meg, menj ki, cselekedjél úgy. És ímé, az Úr hazugságnak szellemét adta mindezeknek a te prófétáidnak szájába, és az Úr szólott, veszedelmes dolgot ellened, idáig. Utána pedig agyonra verték. szájon vágták Mikást. Látod, mit mond az ige? Hogy 400 prófétát tud manipulálni egy szellem. Ne becsüld alá a szellemvilágot. Ne becsüld alá Mammon szellemét. Ne becsüld alá az Antikrisztus szellemét és a Piton szellemét. 400 prófétát tudott lemanipulálni egy démon. Mindenki a hazugságot prófétálta. Csak Mikeás látta. Mikeás volt talpon. Belenézzünk az itt jegyzetekbe, nem? Azért jó lenne. Az Isten ezekben a napokban, Isten négy dolgot erősít bennem. Négy dolgot. Az Isten létrehoz olyan szellemi nyitásokat, amelyekben meg fogod látni azt, hogy Istennél van mindenre elegendő. Isten nem csak azt szeretné, hogy legyen egy forrásod Istentől, és egy forrásod a világban való forgolódásaid során, hanem azt szeretné Isten, hogy csak egy forrásod legyen. És tudod, ha nem hiszed el, hogy fog működni a királyság, akkor miben hiszel? Akkor miben hiszel? Miben esel bele abba az állapotba? És ha megkérdezed azt magadtól, hogy valóban elhiszem-e, hogy Isten gondot is fog viselni az én életemről, akkor a szívedben kell hallani egy hangot, amely azt mondja, hogy igen vagy nem. És hogyha nem hiszel abban, hogy Isten fog tudni cselekedni az életedben, a jövőben, akkor négy dolgot kell, hogy felépítsél. Az első. Hinned kell az igében, és el kell jutnod odáig, hogy a szellemed meglássa azt, ami készen van, ami elvégeztetett. Ez az első. Hit az igében, és azok az ígéretek számodra el vannak végezve. A második. Hinned kell, hogy Isten szeret. Hinned kell, hogy Isten szeret. A harmadik, hogy Isten kegyelméből meg nem érdemelten oda tudja adni neked, mert Isten kegyelme fönntartja azokat a dolgokat, ami el van végezve. És képes a kegyelem kijelenteni ezt. És a negyedik pedig az autoritás. Hogy benne maradj a kegyelemben, és igazság által tovább tudj menni. Négy dolog. Hinned kell abban, ami már el van végezve. A második. Hinned kell, hogy Isten szeret. Harmadik. Hinned kell, hogy a kegyelemből Isten ezt elvégezte, készen van. A kegyelem ott van, kész dolgot mutat, és kijelenti számodra ezt. Odaadja kegyelemből. A szeretetnek a megnyilvánulása a kegyelem. Nem csak szeret, hanem meg is nyilvánul. Ki is fejezi feléd. A negyedik pedig az autoritás. Hogy neked van hatalmad, képességed a kormányzásra. Hogy kormányozd magad a kegyelemben. Mert az áldás mindig céllal jön. És amikor jön az áldás, akkor mindig kiemel egy célt. És ami kiemel előtted az áldás célt, abban a közegben, amikor kiemel egy célt előtted, megtisztít, hogy a motivumait tiszták legyenek, hogy a célt elért. És hogyha a motivumod az tiszta lesz, akkor látni fogod, hogy Isten indítékát, hogy ő miért akarta azt adni. És mondok három dolgot ezzel kapcsolatban, hogy kiemel Isten, az áldás kiemel. Látás által emel ki először, látást kapsz. Kiemel téged a természetesből. Kiemel, most figyelj, azokból a dolgokból, ami lehetetlenek. Kiemel, és mutat egy picture-t, egy látást. Isten tanítani fog. Isten elküld, hogy azt kivitelezd, és van egy harmadik rész, amit nagyon sokan elfelejtenek, hogy vissza kell szolgáltatnod a profitot. Muszáj, amit Isten beléd fektetett, továbbadnod. Muszáj visszaszolgáltatnod. Nem csak a tizedről, adakozásról beszélek. Vissza kell szolgáltatnod azt, amit kaptál Istentől. Mert Ábrám áldása nem csak arról szól, hogy megáld téged, Ábrám Isten, hanem hogy áldás leszel. Áldás leszel. És rájöttem arra ezekben a hetekben, hónapokban, az egyház miért nem tud áldás alatt lenni? Mert nem akar áldás lenni. Mert az Ábrám áldása akkor működik, ha nincs önzés. Áldás leszel. Mert annyira ragaszkodunk a materializmusunkhoz. És amikor az áldás megtörténik, akkor az áldás mindig Az áldásban újra kell értelmeznünk az áldást, tehát a sorsodat, hogy merre mész, mert az áldás kiemel. Most figyelj, amikor fönn vagy a csúcson, az áldásban, itt vagy fönt a csúcson, te vagy ez a kis ember. Fönn vagy a csúcson az áldásban, fölvitt Isten a sikerben, minden milyen siker, megveted a piros kredencet. És az ember ott fönn a csúcson, ha az áldás nem tanítja tovább, ha nem érti, hogy mi a célja az áldásnak, vagy elveszíti a célt, vagy az indítékai, a motivációi megcserélődtek, pedig Isten mondta, hogy mire kapja az áldást. De más indítékai lesznek, más motivumai lesznek, más mentalitása lesz, mert az áldás megváltoztatja olyan vonatkozásba, hogy nem megy vissza Istenhez, nem ad hálát Istennek, akkor fönt a csúcson. Ott elhiszed azt, hogy tőled van az áldás. Belehiszed magadat abba az áldásba, és abba az áldásba azt fogod mondani magadnak, én értem el ezt a dolgot. Nem erről beszél az öt Mózes? Amikor majd bemész az ígéret földjére, akkor nehogy azt mondd, hogy az én erőm, az én kezem gazdagított meg engem. Mert tudja jól az ember, hogyha áldásba mennek az emberek, egy idő után, mikor a csúcson vannak, elmegy a fejük. És belehiszi magát, hogy az ő sikere az. És nem Istennek adja a dicsőséget és a hálát. Mert az áldás azért jön, hogy hatványozódjon. Erről nem is beszéltem még. Megáldván, azt mondja az ige, megáldalak. Tehát amikor áldás alatt vagy a csúcson, akkor van még nagyobb csúcs. Csak oda kevesen tudnak eljutni, mert belehiszik magukat, hogy ők, az ő nagy személyiségük, az ő nagy hitük, az ő nagy kegyelmük, az ő abszolút tekintélyük, az ő abszolút hitük, az ő abszolút teológiájuk hozta ezt létre. Nem, az Isten hozta létre. Jó lenne menni ebben a jegyzetben is. Halleluja. Ha a pénzügyeinket nem kezeljük Isten szerint, akkor megcsaláltatásba fogunk esni azonnal. Nem tudsz a pénzügyeken kívül szellemben lenni. Muszáj a pénzügyeket is kezelnie Istennek. Amen. Ha ezt nem hiszed el, akkor buta vagy. Mert hogyha a pénzügyeket nem kezeled Isten akarata szerint, az ige szerint, akkor el fog térni az akaratától, és a mammon célja az, hogy ki a hitünket használja az ő pénzügyi rendszerén keresztül, kivonja a hitünk használatát a pénzügyekkel kapcsolatban. És a mammon elhiteti, hogy nála van csak a gazdagság. És amit a pénzzel teszel, a szeretetedet is meg fogja mutatni, indítaikaidat és a célodat. Ha a Jakab négyet, menni kell tovább. Az embernek van jövőképe általában, vagy nincs. És hogyha te meglátod a szellemedben, hogy mi a jövőd, akkor én meg tudom mondani, hogy sikeres vagy-e, vagy nem. És ha a szellemedben, a jövő vonatkozásában elmondod, hogy mit látsz, akkor megmondom, hogy mi van benned, a szívedben. A Lukás 12:13 azt mondja, mondd pedig néki, mester, mondd meg az én testvérem, bocsánat, nem, utána van ez. Mondd neki egy 16, ugyanott, 12-16. És mondd neki egy példázatot szólván. Egy gazdag embernek bőségesen termett a földje. Azért magában okoskodik, mondván, mit cselekedjem, mert nincs hová takarnom az én termésemet. Az első dolog, most nem olvasom föl, hanem hogy lépésenként. Okoskodás. Így indul ki mindenfajta manipuláció a mammon szellemétől. Okoskodás. 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 Értelmi meggyőzés. Ne becsüld alá mammon szellemét. Okoskodás a létezés felől. Okoskodás a létezés felől. Ha a jövőképet torsz, torz lesz a jövőd. Ha a jövőképet torsz, a mammon szellemének a hatalma alatt van, akkor a mammon szelleme a szívedbe beférkőzött. A Példabeszédek 28:20 azt mondja, a hívő ember bővölködik áldásokkal, de aki hirtelen akar meggazdagodni, büntetlen nem marad. Hűséges embernek bő áldás jut, de aki siet meggazdagodni, nem marad büntetlenül. Példabeszédek 10:22. Az örökkévaló áldása az gazdagít meg, s mellette nem gyarabítja a fáradalom. Ezt magyarázom. Úgy lehet ezt lefordítani, ezt a Példabeszédek 10:22-t, hogy az áldás az nem hoz kínszenvedést, lélekgyötrelmet, és olyan fájdalmakat, olyan mentális kiégettséget, amelyet a mammon szelleme hoz a pénzkeresés alatt. A Példabeszédek 23:4. Ne fáradozz, hogy meggazdagodj, eszességednél fogva hagy föl azzal. Ez azt jelenti az eszességednél fogva, hogy a szellemi felfogó képességedet ne arra használd, hogy meggazdagodj. Mit jelent ez? Ezt a marketing is tanítja a világ, de hiába előrébb járnak bizonyos tekintetben. Okosabbak a világ fiai nálunk. Ha nem hiszed azt el, hogy a hited hozzá tud férni valamihez, tehát tud kapcsolódni, akkor az nem hit. Mert a hit csak olyan dolgot tud odaadni neked, amit Isten már elkészített. Mert a hit az nem fogja Isten szívét megérinteni. A hit az egy kéz, hogy elvegye azt, amit Isten elkészített. És ott a hitet nem fogja Istent indítani. Mert a hit az csak ahhoz fér hozzá, amit Isten eleve elrendelt az életedre nézve. A hit az nem arra való, hogy manipuláljuk Istent. Nagy hitem lesz, Uram, meglátod, és akkor nagy dolgok jönnek az életembe. A hit az egy olyan szellemi erő az életedben, ami megnyitja a szívedet, hogy lásd, amit eddig nem láttál. És a szellemi életben lehet növekedni, hitről hitre. És amikor a hitedet nem használod, akkor nem használod a szellemi szemedet. Ezért csak fizikailag látsz, szellemben nem látsz. A hit az ahhoz fér hozzá, azt tudja csak kezelni, azt tudja csak odaadni, amit a kegyelem elkészített. A kegyelem elkészített. A kegyelem pedig Isten szeretetének a megnyilvánulása. Emlékeztem, amikor azt mondja, hogy így Jánosban, János, hogy nem abban van a szeretetünk, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy ő előbb szeretett bennünket. És az előbb szó azt jelenti, hogy elsőbb volt nálunk Isten. Ez azt jelenti, hogy mielőtt még neked volt tudatod, már Isten beléd szeretett. És nem abban van a szeretet, nem abból fakad, hogy te szereted Istent, és azért ő is szeret téged, hanem a szeretet abból fakad, hogy ő megelőzött téged, és már előbb szeretett még tudatod előtt. És a szeretetben való megerősödés tudja csak a hitet mozgatni. Mert a hit csak szeretet által működik. És a szeretet azt jelenti, hogy elfogadom és elhiszem azt, hogy Isten előbb szeretett már engem, mielőtt még tudatomnál voltam. És már az újjászületésem előtt szeretett. A mocskos bűneimbe szeretett. De ez nem azt jelenti, hogy a mocskos bűneimmel együtt tudok élni. Erre most nem megyünk. Amen. Példaveszélyek 23.5. Amint rá röpíted a szemeidet a gazdagságra, nincs meg. Mert bizony szárnyakat csinál magának, mint a sas, amely az égbe röpül. De a 4-est nem olvastam föl, 23.4. Ne fáradozzál, hogy meggazdagodj, eszességednél fogva hagyd fel azzal. Mint rá röpíted szemeidet, nincs meg, mert bizony szárnyakat csinál magának, mint a malév, mint a sas, amely égbe röpül. Tehát mit mond az ige? Hogy az a hívő, aki fáradozik azon, az a megújult elmével, hogy meggazdagodjon, el fogja veszíteni a gazdagságot. Ez egy talmudi bölcsesség is egyébként, hogy az, akit Isten megáldott, és nem adott hálát azért, hogy Isten megáldotta, akkor, amikor Isten megáldotta, azt majd az élete végén azért fog imádkozni, hogy elveszítette az áldását. Tudod, Isten igéje a fokozatos növekedést ad, és meg kell értened azt, hogy olyan áldásban nem mehetsz be, ami téged tönkre tehet. Mert az ige azt mondta, az örökkévaló áldása azt gazdagít meg, és mellette nem gyarapítja a fáradalmat, a fájdalmat, a terhet, a gyötrést. A pénzügyi világban te nem arra születtél, hogy meggazdagodj. Arra születtél, hogy elhitt, hogy már gazdag vagy. És amikor az ember nem hiszi azt el, hogy Isten már előre gondoskodott róla, szeretetéből, hogy minden szüksége be legyen töltve, akkor meg akar gazdagodni kívül. De belül nem hitte el, hogy ő gazdag ember. Nem hitte azt el, hogy a kereszten mi történt, érte. Ezért az ember elmegy dolgozni, hogy gazdag legyen. De mielőtt még elmennél dolgozni, el kell hinned, hogy te már gazdag vagy Krisztus sebeiben meggyógyulva, helyreállítva. Mert ha ezt nem hiszed el, ezt a megváltást, akkor a hiteddel azt akarod elérni, amit nem lehet elérni a hiteddel. Mert olyat akarsz megfogni, amin azt gondolod, hogy nincs. És azért fogsz dolgozni azért a nincsért. Bárcsak egyszer gazdag legyek. Erre azt mondod, Lajos, akkor most meg lehet gazdagodni az Úrban. Most a gazdagságot nem úgy értettem, hogy multimilliómos leszel, és Rothschild 2, hanem arról beszélek, hogy egyről a kettőre jussunk. Kapis? Mert az, hogyha te nem hiszed azt el, hogy a 2018-ra, egész évben, januártól december 31-ig Isten kifizette a villanyszámládat, akkor nem vagy hitben. Mert hinned kell, hogy fedezete van a te villanyszámládnak. És az nem 6000 forint, hanem 12-szer 6000. Vagy 12-szer, az 120000 forint. Tegyük rá még a felvágottakat is. Egy egész évben Isten a felvágottakat is ki tudja fizetni. Meg tegyük hozzá a bajoros kenyeret, meg a paradicsomot, meg a paprikát. És most sorolhatnám, hogy mire kell neked még költeni 2018-ban. De mindaz fedezve van. Ezért mondom a gazdagságot. Meg a benzin, meg a biztosítás az autónak. Meg a villany, ha villanyautód van. Amen. Hogy az fedezve van. Most erre mondod azt, hogy hát ez tényleg komoly, ez Lajos. Ez tényleg ez a gazdagságot jelenti. Így van. Hogy van fedezeted. És a hit az a deal, az a bizonyosság Istentől, az a befektetés, az a biznisz benned. A hit a biznisz. Hozza a bizniszt. Hogy megértsd a dolgokat. Menjünk tovább. Itt vagyunk. Azért magában okoskodik. Miről beszélek? Hogy Isten szeretne, ha megértsd azt, hogy ne okoskodj, hanem higgy. Figyelj, azt mondja az ige, a Máté 6.33-ban. Keressétek először Isten országát. Keressétek először Isten országát. Nem azt mondja, keresd először a Krisztust. Nem azt mondja, keresd először az igét. Nem azt mondja, keresd először a szellemi javakat. Azt mondja, Krisztus királyságát keresd először. És mindez megadatik nektek. Ott a pénzről, anyagiról, ruháról, öltözködésről, hétköznapi valóságról beszél. Miért mondja ezt Jézus, hogy a Krisztus királyságát keressük? Mert ha te nem teszed bele az Isten igét, a Krisztus mindent a királyságba, akkor királyságon kívül akarsz keresni valamit. Miért mondja mi atyánkban, mi atyánk, aki vagy mennyekben, szenteltessék meg a te neved, és jöjjön a te királyságod, legyen meg a te akaratod. Mert itt a földön Isten azt akarja, hogy megértsük, hogy Isten elkészítette a mennyi valóságban azokat a javakat, ami a mieink. Elkészítette, és jöjjön el ez a mennyi valóság. Amikor a Golgotával találkozol, akkor azt fogod látni, hogy muszáj lesz lemondanod az énednek az irányítási jogáról, erről az okoskodásról, amit az ember is okoskodott, és meg kell szabadulnod ettől az okoskodástól, ez az énednek az okoskodása. Figyelj, az éned, az... Oké, akkor tisztázzuk, mi az én? Az én az nem az óembered. Az éned a te személyiséged. És amikor megtérsz, akkor egy hamis személyiséggel vagy felruházva. Az én, az kialakít, mivel elszakadt az élet fájától, egy személyiségtípust. Azon dolgozunk, hogy egy személyiségtípussá válunk. De az éd, az nem arra van megteremtve, hogy az élet fájától elszakadjon, és személyiségtípussá fejlődjön az élet fáján kívül, hanem az én arra van megteremtve, hogy az életen keresztül olyan típussá váljon, amelyet Isten egyedileg letervezett. Krisztusban. És elváltozzon dicsőségről dicsőségre az Úrnak az arcára. És ez az én tudat, ez az én személyiség, ez fontos, hogy lemondjon a hatalmáról. Mert megtanultuk az élet fáján kívül, hogy kell dolgozni. De jön Jézus, és azt mondja, az, aki az élet fája, hogy gyere vissza hozzám, engedd magadat irányítva lenni, uralom alatt lenni. És amikor elismer az én ezt, akkor mondjuk azt, hogy letettük, lemondtunk a kormányzásnak a jogáról, lemondtunk arról, hogy az én uraljon, és elismertük azt, hogy a Golgota ezt meg tudja cserélni. Hogy a Golgotán keresztül, a kereszten keresztül Isten elkezd dolgozni egy új énen. Egy új énen. Na most, olvassuk tovább. És mondta, ezt cselekszem, az én csűreimet lerontom, nagyobbakat építek, és azokba takarom minden gabonámat, az én javaimat. És azt mondom, az én lelkemnek, én lelkem, sok javad vannak, sok esztendőre eltéve, tedd magadat kényelembe, egyél, így áll, gyönyörködj. És mondta pedig néki az Isten, bolond. Az éjjel elkerik a te lelkedet tőled, amiket pedig készítettél, kiélesznek. Így van dolga annak, aki kincset takar magának, és nem az Istenben gazdag. Tehát mit mond itt az ige? Hogy ő eltervezi azt, hogy elkezd építkezni, és minden az övé. Én csűröm, én gabonám, én javaim, és azt mondom az én lelkemnek, én lelkem, te javaid vannak sok esztendőre eltéve. Tehát a lélek uralkodik, az én uralkodik, és mindent a magának tulajdonít. És azt mondja itt az ige, hogy ez egy bolond mentalitás, és azt mondja Jézus, hogy így van dolga annak, aki kincset akar magának, és nem az Istenben gazdag. Tehát ő abban volt gazdag, ami az énjéhez kapcsolódott. Az énje volt gazdag az anyagin keresztül. Jézus Krisztus meg azt mondja, hogy nem Istenben volt gazdag, hanem a földi vonatkozásban volt gazdag. És le kell cserélned a földi gazdagságot a mennyei gazdagságra. Figyelj, ez idő lesz és munka. Ezt nem fogod egy prédikáción keresztül megcsinálni. Mert az mamon szeleme a szegénység mentalitása által identitást hozott. És az identitást azt ki kell ütni. Azt mondja a Lukás 16-14, nem a 2 Timóteus 3, ne lapozz oda a 2-ben, hogy mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsolvárgók. Erről tanítottam már, ez pénz szeretetét jelenti. Egyszer egy helyen, csak ezt érdekességképpen mondom, jelenik meg. Ez a pénz szeretet Lukás 16-ban, amikor azt mondja Jézus, hallották pedig mindezeket a farizeusok, akik pénz szeretők voltak, és kicsúfolták Jézust. Megdöbbentem ezen, hogy ez a pénzszeretetet az ige egyetlen egy helyre predesztinálja, használja, ez pedig a farizeusoknak a munkája. Tudjátok, a farizeusok nagyon mély Isten ismerettel rendelkeztek. És az a mély Isten ismeret mellett ott volt a mammon szeleme rajtuk. Az egész életüket a mammon szeleme irányította. Minden részük e körül forgott, a pénz körül. Közben pedig kívülről ismerték az Istennek az igéjét, jobban, mint te meg én. Az ismeret, vigyázz, becsaphat. Az ismeret, vigyázz, becsaphat. Van egy fantasztikus fordítási magyarázat, ami engem nagyon meglepett azzal kapcsolatban, hogy az emberek mennyire nem értik azt, hogy az ismeret felfogakodott, tehát ez a szeretet pedig épít. Azt mondja, ezt csak úgy szívembe odaadom neked ezt az igét, mert ezt már régóta el akartam mondani, csak most a szívembe jött ez az ige, hogy igen, az ismeret... Egykorintus 8.1. Most ehhez odalapozhatsz. Egykorintus 8.1. Nagyon érdekes ez az összefüggés. Most pedig a báványoknak felajánlott ételáldozattal kapcsolatban írok nektek. Ahogy írtátok, mindnyájan jól ismerjük ezeket a dolgokat. Most, hogyha nem ezt olvasod, ezt az EFO-t, akkor Károlyt akkor inkább rám figyelj, mert az megzavarok most ez a Károly. Mikor pedig a báványoknak felajánlott ételáldozattal kapcsolatban írok nektek, ahogy írtátok, mindnyájan jól ismerjük ezeket a dolgokat. Azonban a puszta ismeret még nem elég. Mert a tudás önmagában csak felfogalkodottá tesz. A szeretet ellenben a többieket erősíti. Ha valaki azt gondolja magáról, hogy ő már tud valamit, akkor még semmit sem ismer úgy, ahogy kellene. De ha valaki igazán szereti Istent, azt Isten is közelről és bensőségesen ismeri. Ahogy írtátok, mindnyájan jól ismerjük ezeket a dolgokat. Mondod, ismerem a pénzt, a mammont, mindent. Hallottam már elő, Lajos, ne taníts. Azonban a puszta ismeret még nem elég. Mert a tudás önmagában csak felfogalkodottá tesz. A szeretet ellenben a többieket erősíti. Ha valaki azt gondolja magáról, hogy ő már tud valamit, akkor még semmit nem ismer úgy, ahogy kellene. De ha valaki igazán szereti Istent, azt Isten is közelről és bensőségesen ismeri. Mi az igazi szeretet? Ha Isten bensőségesen közelről szeret bennünket. És mikor jön a megtévesztés? Amikor a tudás szeretet nélkül lesz. Azaz, a szeretet nem épít föl a tudáson keresztül. A szeretet épít föl belül, nem a tudás. A szeretet alapú információ. Mi a báványimádás és a fösvénység? Ez az ember, ez egy báványimádó fösvényember volt. A célja az volt csak, hogy a javait kezelje. És érdekes az, hogy azt jelenti, egy szótárban megnéztem, Isten elé vagy mellé helyezi az ember szívében a pénzt. Többet bírás vágya a kapzsiság, ami kielégíthetetlen és zsugorisághoz vezet. Az egyre többet bírni, birtokolni kívánó ember ez. Az 1 Korintus 5.11, 6.10-ben is erről beszél, hogy senki nem mehet be Isten országába, aki csaló vagy báványimádó. És az Efézus 5.5 pedig azt mondja, hogy a fösvény az báványimádás. Tehát a fösvény az, aki mindig többet akar bírni. Ez báványimádás. Bevonza a mammon szellemét. Ez egy mentalitás. Nem tudod kijutni, csak helyes imádáson keresztül. Azt mondja, ha az egyházban bejön ez a báványimádás, akkor 1 tesz a 4:6-ban, tudja meg mindenki, hogy a testvérét ne igyekezzék túlszárnyalni, ez a mohónak lenni, kapzsinak lenni, azt jelenti, se belőle üzleti dologban hasznot húzni, mert mindezekben a dolgokban megtorlással él az Úr, amint az előre meg is mondtuk, és róla erőteljesen bizonyságot is tettünk. Fölénybe kerül, előnyt élvez. Kapzsin viselkedik, követelőzik, kijátszik, rászed, becsap. Többet kívánni, bírni, és erre minden lehetséges eszközt felhasználni, jót vagy főleg rosszat, becsapni embereket. Ítélet van az egyházban? Van. Isten védi a gyerekeit. Amen. És Isten a világiaktól is meg akar védeni, de a keresztényektől is. Az Istennek a hite a te befektetésed. Benned van egy befektetés. Isten mértéke. Ez azért adatik, hogy a mammon, vagy az világ istene okoskodásai fölé tudj menni. Az információ és az intelligencia idáig elér. Ha van tehetséged, akkor még pénzt is termelhet. De Isten azt mondja, hogy ne csak ezen a szinten élj, hanem élj a hit szintjén. A hit azt jelenti, úgy élsz, ahogyan Isten gondolkodik. Úgy gondolkozol, ahol Isten gondolkodik. A hit azt jelenti, olyan képességekkel kezdesz el pénzt keresni, amely természet fölötti. Nem természetes képesség csak, az is ott van, plusz. Természetes módon, ezzel nem szoktak beszélni, de fontos, hogy Isten adjon neked bölcsességet, hogy mi a tehetséged. Ehhez fontos, nem csak a hit kell, hogy legyen tehetséged. Meglásd, hogy mi a veled született tehetség. De azt is meglásd, hogy ha nincs szorgalom, akkor nem fog működni ez a szellemi élet. Szorgalom, fejlődés, kitartás. Van a hétköznapi valóságban szorgalom, fejlődés és kitartás. Sajnos, ha a társadalmi helyzeted és a kapcsolati tőkéd nem erős, akkor nem fogsz tudni nagyon nagy sikereket elérni. Csak különleges módon, az Isten segítségével. És a pénzhez való viszonyod a következő. Mert ha nem érted a pénzt, hogy kell kezelni, hiába van szorgalmad, hiába fejlődsz, hiába lesz még több pénzed, el fogod szórni. Általában ezt látom, az emberek elszórják a pénzt. Nem tudják megtartani a pénzt. Például veszek 12:24-ben azt írják. A szorgalmasak keze uralkodni fog, de a renyhesség alattvalóvá lesz. Vagy alattvalóvá tesz. Amen. Visszatérve az igére, amit elkezdtem. Még egy pár szájt, és akkor végzünk. Amikor arról beszélek, hogy Isten adott neked egy isteni befektetést, akkor azt használnod kell a pénzügyekre is. Hogyan kell használni a pénzügyekre? Úgy, hogy elkezded a pénzügyeket letenni az Úr kezébe. Elkezded kihozni magadból a kapzsi területeket, a báványimádó területeket, mikor félelmeid vannak a jövő szempontjából, mikor úgy érzed, hogy ez nem fog működni, úgy érzed, hogy szegény leszel, így fogsz meghalni, stb. Ezeket az életérzéseket leteszed, mert az én tudat az egy életérzés is. Elmondom, hogy az önzés az nem csak egy bűn, az egy életérzés is. Egy érvényesítés, hogy érvényesíted a saját érdekeidet Isten érdekein kívül. Az én tudat és az önzés, az nem csak hogy egy érvényesítés, hanem egy érdekfigyelmezés, egy önfigyelmezés, hogy csak magadra figyelsz, a te érdekedre, a te mániáidra, mert ez már mániákussá lehet a vágy, hogy az ember meggazdagodjon, vagy egyszerűen vannak természetes kívánságaid, de egyszerűen nem tudod letenni az Úr elé, hogy Isten segítsen. Sőt, van az önjutalmazás, mikor az ember azért keres célokat, hogy jutalmamban részesítse önmagát. Nem akarok pszichológus lenni, de hogyha egyébként megnézed a 2 Timóteus 3-ban, hogy lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, pénzszeretők, akkor ott utána a pásztorál pszichológia nem azt mondja, hogy lebontja akkor az önzésnek milyen tulajdonságai vannak, szociálisan, szociáletikailag milyen romboláshoz egy személy, aki önző. Tudod, hogy miről beszél ott a Timóteus levélben? Mivé válik az önző ember? Jánnesé és Jámbressé. Akik ellene állnak az igének, ellene állnak az Isten akaratának. A pénz szeretete önmagában egy bűn. De olyan gyümölcsöt tud létrehozni, hogy az ember nem is gondolja. Van egy nagyon érdekes ige, amit láttam a Jeremiás könyvében. Ez pedig az, aki hamis istenekre összpontosít, egyre inkább létrehozza önmagában ugyanazt a hamisságot és torzulást. Jeremiás 2:5. Aki hamis istenekre összpontosít, egyre inkább létrehozza önmagában ugyanazt a hamisságot és torzulást. És így működik ez az egész báványimádó rendszer és a báványimádás, hogy te figyelsz valamire, és nem akarsz abban élni, de létrehozza benned a szívedben a torzulást, és azt a képet. A bávány imádás azt jelenti kép imádat. A rendszernek a képének az imádása. A félelemnek a gyűrűjében. Az aggodalom a bávány imádásnak az eszköze. Hogy aggódj akkor, amikor nem kéne aggódni. Persze azt mondod, hogy hát Lajos, te soha nem szoktál aggódni? De szoktam aggódni, csak kezelem folyamatosan. Muszáj kezelni. És figyelj, amikor azt mondom, hogy mammon, akkor az okoskodás jelent, az érzékek szintjének a programozása, a testi szintednek a programozását, létbizonytalanságban legyél folyamatosan, aggódj, föntartsd ezt az egész aggodalmaskodást és a mammon rendszerét, és DNS szintjén örököltük ezt. Anyánk, apánk átadta nekünk ezt az aggodalmat. A hit nem azt igényli, hogy Isten az egyik forrásod, hanem azt igényli, hogy Isten a te forrásod. Csak egyedül. Az Isten a te forrásod. Isten a te forrásod. Isten a te kutad. És amikor a fejlett a félelmed, akkor döntened kell, hogy fejleszted-e a hitedet. Ha fejlettek a félelmeid, akkor döntened kell, hogy fejleszted-e a hitedet. Mert rá fog venni a félelem, és be fog csapni, hogy az légy, aki nem vagy, és azt keresd, aki nem vagy. Azt fogja mondani a mammon, nézd magadra, a vallás segít ebben. És ekkor a hitünk egy rossz befolyás alatt van. Mert amit hiszel, arra haladsz. Ha te azt hiszed, hogy szegény leszel, meg is kapod. Ahogyan gondolkozol a szegénységről, arra haladsz. Ha az van a szívedben, hogy Isten ki tud téged hozni a szegénységből, akkor máshogy gondolkozol. Nem tudsz fölül menni a gondolkozás módodon. Ha van egy céged, és nem hiszed el, hogy jövőben több lesz az árbevétel, akkor nem lesz több árbevételed, mert egyszerűen úgy alakítod ki az életedet, hogy ne legyen több árbevétel. És ez nem mágia, ez nem okkultizmus, ez a törvényszerűségek. Az ember, ahogyan gondolkozik, olyanná válik. Ha nem tudod elhinni, hogy jövőben többet fogsz bekasszírozni, akkor nem lesz több bekasszírozás. Egy értelmes világi ember nem akar így gondolkodni. Egy értelmes világi ember. Mert tudja, hogy jövőben még több lesz a kiadás, még több áremelés lesz. És muszáj többet termelni. Tehát maga az, aki nem érti ezt az egészet, azt tulajdonképpen a demokráciában lévő gazdaságtan nem érti. Hogy nem lehet stagnálni a pénzügyi világban. Nincs stagnálás. Muszáj növekedés, mert akkor csak veszteség van. Nem volt még olyan év, hogy az árakat csökkentették volna. Nem volt olyan év. Most most a rezsicsökkentést hagyjuk, jó? Azt tényleg csökkentették. Halleluja, dicsőség az Úrnak. Egyetlen egy dolgot, jó? Egyetlen egy dolgot. Amikor azt mondjuk, Márk 10:24-ben, hogy Jézus pedig körültekintvén mondta a tanítványainak, mi nehezen mennek be az Isten országba, akiknek gazdagságuk van, Jézus ismét felelt, gyermekeim, mi nehezek azoknak, akik gazdagságban bíznak az Isten országában bemenni. Helyesbítette, pontosította, mire gondol. Megnéztem, képzeljétek el ezt a szót, nem akarok a szavakon lovagolni, mi az, hogy bízik. És azt gondoltam, hogy a hit szó van ott, hogy hisz a gazdagságban. Nem! Azt jelenti ez a szó, ez a peitó szó, hogy rábeszél, meggyőz. Meggyőzve van. Enged, meghódol. Egy uralkodó, vagy felsőbbség által kényszerítve van. Meggyőzetik. Az értelmére hat a meggyőzés, és ennek eredménye, hogy bizakodik, bizalma van. Hagyja magát irányítani. Tudod, mit jelent ez, hogy a gazdagságban bízik? Hogy engedi magát a gazdagság által irányítva lenni. Meggyőzte őt a gazdagság. Lemanipulálta a mammonnak a beszéde, és elhitte azt, amit a gazdagság mond. Hogy az a gazdagság az a biztos dolog, és abban kell hinned. És az legyen a te életednek az uralkodója. Nem azt jelenti, hogy hit, hanem hogy meg van győzve valaki valamilyen igazságról vagy hamisságról. És ezt kell összetörni. Ha ezt összetöröd, akkor elkezdesz tudni bízni. Mert azt mondja Jézus, először keressétek Isten országát. És mindez megadatik. Nem azt mondom, hogy keresd először Isten gazdagságát, és aztán a királyságát, hanem először a királyságot. És ezért minden majd megadatik. És mondok még valamit a legvégén, amit még el akarok mondani. Azt mondja a mi atyánkban, hogy add meg nekünk a napi kenyerünket, ez a Szent Pál Akadémia fordítása. És megnéztem, és több teológus és szentjáromos is a szír fordítások alapján, és egy református teológusnak és görög tudósnak a fordítását is elhoztam neked. Azt mondja, három fordítást hoztam. Nem a mai kenyér, hanem a holnapi kenyeret add meg ma. Holnapi kenyeret add meg ma, vagy a harmadik, adja napi adagon felül ma. Mit jelent ez? Azt mondja az ige, hogy ma kérd el azt, ami holnap jön. Hinned kell abban, hogy jön holnap kenyér. Étfenntartás. Így imádkozzatok. Minden nap. Hidd, hogy nem csak a mai van meg, hanem a holnap is. De úgy is lehet mondani, hogy a jövőben jön. Ami a jövőben fog jönni. És mondhatok még valamit. Isten királyság való belépés joga, ez Isten fiánál volt az új szövetségben. Jézus ott állt a kapuban, mint egy bíró, és elkezdte mondani, kik mehetnek be az Isten királyságába, és kik nem mehetnek be az Isten királyságába. Emlékeztek rá? Emlékeztek rá? És van 8 boldog mondás, boldogan nyilván itt, feltételeket ad hozzá, meg ígéreteket. Ez a 3, ez mindig együtt van. Boldogán mondás, boldogán nyilvánítás, feltétel és ígéret. És most figyelj! A Máté 5.3-ban azt mondja, boldogok a szellem által szegények, csak a Máté fordítja, így Lukács nem, mondja így, mert övék a mennyek király uralma. Boldogok a szellem által szegények. Csia hozzátezi, szellem által. Most figyelj, olyat fogok mutatni neked, hogy el fogsz ájulni. Tudjuk jól, hogy van pénzügyi gazdagság, ez két oldalról jön, a sátántól és a mammontól és az Isten királyságából. Ez átmeneti, mert ugye időben van. És van a spirituális gazdagság, a szellemi gazdagság, ami örökkévaló. Figyelj! Hozok egy pár fordítást. Szellemi szegény azt jelenti, hogy erkölcsi teljesítmény hozott létre, amit Isten érdem szerint jutalmaz. Ebben hittünk eddig. Hogy erkölcsi teljesítmény a szegénység, amit Isten egy érdemen keresztül odaadott nekünk, hogy legyünk szegények, mert nagyon erkölcsösek vagyunk. Erre vonatkoztattuk, hogy a szellemi szegény az, aki erkölcsös ember, de szellemben marad, ugye? Éveken keresztül. És mutatok egy pár fordítást. Van olyan, hogy szellem miatt szegények, valamilyen oknál fogva, azt mondja, hogy ő szegény lesz, mondjuk középkorban, csak Istent megtalálja. Van olyan, hogy szellem által volt erejük ehhez, hogy szegények maradjanak, valami miatt, üldözés mondjuk, vagy Kínában az üldözések miatt. De van olyan fordítás is, hogy szellem tekintetében, tekintet határozó van itt a görögben, szellem tekintetében, ami a szellemet illeti, tehát a szellem miatt, a szellem ért, a szellem tekintetében szegény. Vagy, és ez a legjobb fordítás, a szellem erőterében, a szellem hatására, a szellem helyében szegény. És ezt az én fordításomat hoztam. Azért boldogok a szegények, mert a szellem erőterében és hatására kiderül Isten és egyház előtt, hogy semmiük sincs, egészen Istenre utaltak, aki meg is gazdagítja őket azzal, hogy szegénységüket el tudják hordozni. A szellem hatása alatt szegénységük nem választja el őket Istentől, hanem hozzá kapcsolja. Amit meg kell jegyezned. A szellemi szegény az, aki a szellem hatása alatt van, és ha szegény is, de tudja birtokolni a szegénység elleni harcot, és létre tudja azt hozni a szellem által, hogy az Isten országa az övé, és az Isten országából tud élni. Az összes boldog mondás azt jelenti, hogy boldog vagy, föl vagy szabadítva, örömöd van azért, mert van valamit. És megnéztem a Héberben, hogy mit jelent ez a szó, hogy boldog. Képzeld el, ez a boldog, ez óriási. Tehát ez az ember nem is gondolná, hogy Isten mire gondol. Egyébként elmondom, hogy a zsidó keresztény szekta hozta be ezt a kódus mentalitást, az volt a nevük, hogy ebioniták, és az ebioniták azok még a 7. században is éltek, őskeresztény egyházból jöttek létre. Mohamed rajtuk keresztül ismerte meg a kereszténységet, amelyek hamis kultuszban voltak, szekta volt, és abban hittek, hogy a szegénység az Istentől van. Ez csak így adaléknak, hogy micsoda világ volt akkoriban az őskeresztény egyházban. Milyen nehézségek. Jelent ez a szó, hogy boldog. Halad, előre jut, egyenesen megy. Szerencsés, sikeres, prosperál. Jár, halad, vezet, jó irányba van terelve, boldognak, szerencsésnek neveztetik. Ezt jelenti ez az ige. Ezt jelenti a boldogság. És azt láttam meg a Szentírás alapján, hogy például az 5 Mózes 33.29-ben, amikor Isten azt mondja valakire, hogy boldog, akkor nem csak azt jelenti, hogy ő egy lelki állapotba került, egy spirituális, nem tudom milyen nagy állapotba, hanem azt is jelenti, hogy hatása alá került valaminek, egy természet fölötti erőnek. És ezt mondja az ige a 33.29-ben. Boldog vagy Izrael, kicsoda olyan, mint te, nép, akit az Úr véd, és segítségednek pajzsa, és aki a te dicsőségednek fegyvere, hízelegnek majd neked a te ellenségeid, és te azoknak magaslatait taposod. Tehát miért boldog Izrael? Kicsoda olyan, mint te, nép, akit az Úr véd. Tehát isteni védelem van a boldogság alatt. Azért boldog, mert segítség és pajzs jön, áldás Istentől. Hízeled meg majd a népek és ellenségét, és azoknak magaslatait taposod. Uralkodsz a földön, azért vagy boldog. És amikor a boldogságot tanulmányoztam, az első előfordulása egyébként Lejánál van, amikor Isten megnyitotta az áldást előttük, és azt mondja, hogy boldog az én méhem. És amikor folyamatosan néztem, hogy az új szövetségben is hol jelenik meg a boldogság, mind egy olyan áldást jelent a boldogság szó, ami nem csak egy szubjektív dolog, hanem egy olyan dolog, ami szubjektív, és megnyilvánult valami szellemi kenet, erő. Tehát nincs olyan, hogy valaki szellemileg szegény, és nem nyilvánul meg rajta, az a boldogság. Mert Jézus pont ezt hozza be, hogy boldogok a szellemi szegények, mert övék Isten királysága. Mit jelent ez? És ezzel zárom, hogy az, aki boldog, az jó szerencsés, prosperálni fog, azért, mert szellemben, a szellem hatása alatt van, és tudja kezelni a szegénységét. És már nem fog tudni idegeskedni azért, mert szegény, mert látott valami többet a szegénységen kívül. Mit látott? Az Isten királyságát. Meglátta azt, hogy Isten királysága kezelni tudja a szegénységét. Miért jött el az Ézsaiás 61 alapján Jézus? Hogy fel vagyok kenve, hogy a szegényeknek evangéliumot hirdessen. Az evangéliumoknak mi a jelentése? Örömhír, jó hír. Nem azt mondja, örömöt hirdetek, szegény maradsz, hanem azt hirdette Jézus Krisztus, hogy jöttem örömöt hirdetni. Azért jöttem örömöt hirdetni, mert hozom az evangéliumot. És mi van az evangéliumban? Olyan dolog, amit már el van készítve. Mi az evangélium? Olyan hír, ami készen van. Olyan dologról való meggyőződés, ami készen van. Nem azt mondta, hogy én most majd csiribú, létrehozom az anyagi áldásodat, és meg fogsz gazdagodni, hanem arról beszélt, hogy értsd meg a királyságot, mert jöttem, föl vagyok kenve, a kenetnek az a feladata, hogy megtörje fölötted a szegénység átkát, kiszabadítsalak a mammon fogságából. Azért jöttem, hogy megváltoztassam a világot. Hú, halleluja. Csukd be a szemed, imádkozunk.